Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból. Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön, örökké. Amen. Testvéreim, a tanult énekünket énekeljük, a Mindig velem, Uram kezdetű énekünket. Most az első 5 verset énekeljük. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, a mi urunk Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy fogod a kezünket, és átvezetsz bennünket ígéreted szerint, míg a halál árnyékának sötét völgyén is. Sőt, te vagy egyedül az, aki ott leszel velünk, és vársz bennünket, oltalmazol bennünket, ahogy megígérted. Akkor védesz, akkor vagy segítségünkre, akkor vagy talán a legközelebb hozzánk, amikor a legnagyobb a veszedelem, bár mi sokszor az ellenkezőjét érezzük. Segíts meg most, mennyi édesatyánk, hogy megtapasztaljuk, hogy te valóban velünk vagy. Sokkal közelebb vagy hozzánk, mint ahogy mi azt el tudnánk gondolni, fel tudnánk fogni, amirunk Jézus Krisztus által. Adurunk, hogy újból rá tudjunk csodálkozni a te hatalmas művedre, szabadításodra, a váltságra, amelyet ragyogtass föl nekünk most is, igéd és szent lelked által, a Jézus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, a már hallott igét fogjuk ismét hallani a mai nap is. A Mózes második könyve 8. részéből az első vers, a 25, 26, 27 és a 28. vers. Így szól az Úr igéje. És mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, és mondd neki. Azt mondja az Úr, bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljon nekem. És hivatá a fáraó Mózest és Áront, és mondta. Menjetek áldozatokat isteneteknek ezen a földön. Mózes pedig mondta, nincs rendjén, hogy úgy cselekedjünk, hogy mi azt áldozzuk az Úrnak, a mi Istenünknek, ami utálatos az egyiptombeliek előtt, ime ha azt áldozzuk az ő szemeik előtt, ami az egyiptombelieknek utálatos, nem kövez nekem meg minket. Három napi járóföldre megyünk a pusztába, és úgy áldozunk, ami Urunknak, Istenünknek, amint megmondja nekünk. És mondta a fáraó, én elbocsátlak titeket, hogy áldozzatok a ti uratoknak, isteneteknek a pusztában, csak nagyon messze ne távozzatok. Testvéreim, a héten az első alkalommal, már is az első alkalommal arról hallottunk, hogy kemény élethalál harc van Isten és az ő ellensége a sátán között, értünk, mi érettünk. És ebbe a harcba az Isten igéje megenged betekintenünk, nem minden részletét lássuk, de a lényeget igen. Történetünkben, az alapigényben az ördögöt a fáraó jelképezi. Amikor a fáraó vesztésre áll, mert ugye nem olvastuk föl az egész kivonulás történetét, amikor is Isten 10 csapással veri meg Egyiptomot, és keményen harcol az ő népéért, és amikor minden egyes csapás után érzi a fáraó, hogy vesztésre áll, akkor elkezd alkudozni. De utolsó pillanatban mindig visszalép, és nem teljesíti azt, amit megígér Mózesnek, persze Istennek is. És amikor vesztéssel, akkor alkudozik. Amikor úgy tűnik, hogy a dolgok rendbe jönnek, akkor megint úgy viselkedik, mintha ő volna az Isten. És azt is megtudtuk, hogy azért alkudozik, mert már nincs ereje megtartani, vagy visszaszerezni mindazt, amit az Isten örökre kivett a kezéből. És ez az evangélium, ez végig vonul az egész Szentíráson. Ez ott kellene csengjen a mi fülünkben, akik megtanultuk ugye a heidelbergi kátét, hogy kinek is vagyok a tulajdona. Nem az ördögé, nem a világé, nem önmagamé, hanem a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ott az is maradok, tehát az ő kezéből senki és semmi ki nem ragad. És ezt tudja az ellenségünk is, ezért alkudozik. Tehát keresztényként pontosan olyan felelősségteljes küldetésünk van, amilyen a Mózesé is volt, noha lehet, hogy nem Mózes méretű munkát bízott ránk az Úristen. Viszont a felelősség ugyanakkora. Ugyanolyan hűséget követel tőlünk is, mint tőle, és minden más szolgájától, legyen szó profétákról, vagy apostolokról, vagy éppenséggel keresztény gyülekezeti tagról. A küzdelmünknek tétje van, a kereszténységünknek tétje van, az életünk nem tét nélküli. Itt az üdvösségünkről van szó, vagy az elveszésünkről, a elkárhozásunkról. A jövendőnkről van szó, arról a jövendőről, amit Isten akar nekünk adni. Azt kell birtokba vennünk, ezért kemény harc folyik. Próbának vet alá, mindenkit megpróbál Isten, aki gyermekének fogadott, ezért hát átvezet próbákon, vannak az életünkben pusztaságok, amelyek azért vannak, hogy felismerjük benne az Isten szabadítását és üdvözítését. És arról is hallottunk, hogy nem csak a világban, rajtunk kívül, a testünkön kívül van egy gonosz fáraó, hanem van egy bennünk, a testünkön belül is, sokszor önmagunkkal viaskodunk, és az Úr igéje ezt is mondta bátorításképpen nekünk, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Vegyük komolyan ezt, nagyon komolyan, mert mindvégig erről volt szó, kivéve ha méltatlanok vagytok, azaz ha megtagadjátok, ha lemondotok erről. Isten azt akarja, hogy ennek a bennünk levő Krisztusnak, elsőszülöttnek, mert ő az elsőszülött, minden dicsőséges elsőséget már most megadjon, és arra szólít fel Isten, hogy mi magunk is megadjuk, ezért mondja Jézus, tanítja nekünk, hogy először mindenek felett és mindenek előtt keressétek az Isten országát és akaratát, a királyságát, az uralkodását, és minden egyéb ráadásként megadatik nektek. Valahányszor tehát halljuk az Úr öröktől fogva való igéjét. Mint egykor a faraó, mi magunk is sokszor vitába szállunk az Istennel. De ne tegyük, ne szegüljünk ellene, mint a fáraó, ne keményedjen meg a szívünk. Figyelve ezt is a zsidókhoz írt levél, hogy meg ne keményítsétek a szíveteket, inkább higgyük el az igét, és higgyünk, bízzunk az Úr Jézusban, mert nem jó az Isten ellenségévé lenni. Isten mindent elkövetett, hogy bennünket üdvözítsen. Elcsalt a pusztába, hogy a szívünkre beszéljen. És halljuk, hallottuk az igéből, hogy mennyire bensőséges az az állapot, amikor a pusztában csak te vagy egyedül, és Isten, tehát csak ketten. És ebben a bensőséges közösségben az Úr a szívedre beszél. És nem akármit mond neked, hanem azt, hogy eljegyeztelek téged, hogy enyém vagy, hogy szeretlek. Hogyha tűzön mész át, veled vagyok. Ha víz jön, hogy elsodorna, akkor is ott vagyok melletted. És ahogy énekeltük, a halál árnyékának völgyén megyünk keresztül, te velem vagy. Ragadjuk meg ezeket az igazságokat. Aztán arról is hallottunk, hogy nem elég külsőképpen elszakadni a világtól, Egyiptom vonzásától, ugye Izrael népe esetében, sokkal fontosabb belsőképpen elszakadnunk, ne mentsük át a régi, megítélt és letűnt létünket új életünkbe, amit Istentől kapunk. Isten Egyiptomot elpusztító Isten, de ez nem elég, mi magunk is ki kell mondjuk Egyiptomunk felett az ítéletet. A bűnt nevezzük bűnnek, a gonosz nevezzük gonosznak, az igazságtalanságot nevezzük annak, hazugságot hazugságnak, de az igét, az Isten igéjét is nevezzük igének, igazságnak és életnek, ahogy maga az Úr Jézus Krisztus. Mert mi a mennyei Jeruzsálemhez tartozunk, nem pedig Egyiptomhoz. Szerdán szembenéztünk a bennünk viaskodó akaratokkal, mert ugye arról az volt a fő gondolat, hogy bennünk két akarat van, minimum kettő. Az egyik a sugott, ránk kényszerített, ördögi, kísértői akarat, a másik pedig a Jézus Krisztus akarata, és pedig oly módon, hogy azzal egybefonódik a saját akaratunk, mert Jézus fölszabadítja a saját akaratunkat, hogy azt akarjuk, amit ő. Ezt is ragadjuk meg, és ragaszkodjunk hozzá, hogy ott van bennünk az üdvösség akarata. Ezt ragadjuk meg, nem pedig a kísértő sugott akaratát. Ma pedig, ahogy ígértem, a háromnapi járóföldről lesz szó. Hallottuk az igéből, hogy Mózes nem engedett a fáraónak, azt mondta, háromnapi járóföldre megyünk el a pusztában. Kikövetelte, és úgy is lett. A háromnapi járóföld egyszerre külső és belső út is. Tehát hangsúlyoznám, hogy egyszerre volt külső út, ugye, mert meg kellett fizikailag tenni, oda kellett vándorolni, összeszedték mindenüket, Izrael népe, és elindultak, hogy elhagyják Egyiptom határát. De ugyanakkor egy belső lelki út is ez. Hasonlóan ahhoz, az úthoz, amelyet Izrael Jerikó falai körül járt végig. Ugye ismerjük a történetet, bibliolás, vallásórás tapasztalatainkból, emlékeinkből tudnunk kell még, hogy hogyan is történt a Jerikó bevétele. A Jerikó bevétele úgy történt, hogy 6 napon át a hadi népnek minden nap egyszer körül kellett járnia a várost, csendben, némán. De a 7. nap 7-szer kellett megkerülniük a várost, majd teljes erejükből kiáltaniuk és kürtölniük kellett. Hát ne gondoljunk itt a legkisebb városra, mert nem az volt. Mert amikor végigjárták ezt a hatalmas útat, vagyis a 7. nap 7-szer, emberileg nem közelebb, sőt, a lehető legtávolabb kerültek a város bevételétől, vagyis attól a céltól, hogy bevegyék a várost. Mert alaposan kifáradtak. Egy fáradt katona, hát nem igazán jó a harcmezőn, ha már nagyon-nagyon fáradt. És mégis ez történt. Kifárasztotta őket teljesen az Úr, úgyhogy nem emberi erő által, hanem emberi erőtlenség, azaz fáradtság, gyengeség által történt a Jerikó elfoglalása az Isten erejével. Ebben az erőtlenségben meg kellett tapasztalniuk az Isten erejét, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el, mondja a maga Pál is. Nem szeretünk ilyen igét hallani, mert ez azért nem egy kellemes ige, valljuk be őszintén. Isten ereje a mi erőtlenségünkben mutatkozik meg, mert ameddig mi vagyunk az erősek, addig Isten nem tesz semmit. Nem mintha nem tehetne, nem is akar tenni semmit. Ez egy stratégiája. Ez sokszor megteszi az Isten a népével, és velünk is, az életünkben is. Mózes történetében hasonló helyzetbe került a nép. A 10. csapást követően a 3. nap elérkezett a nép a Vörös-tenger partjára. Előtte volt a tenger, mögötte volt Egyiptom halálosztaga. Tudjuk, hogy utánuk nyomult a fáraó a halálosztaggal. Emberileg ez a megmenekült nép nem közelebb került a szabaduláshoz, hanem még jobban, mondjuk úgy, Egyiptomnak a közepébe keveredett bele, mert előttük a tenger volt, és mögöttük pedig a halálosztag, ami azért ment utánuk, hogy ott minden embert leöljenek. Tehát szóvá is tették ezt a szabadítást, hát azért hozták ide, hogy itt halljunk meg. Hát nem volt elég sír Egyiptom, ott legalább eltemettek volna. Szóvá is tették, és nagy igazságot mondtak ki itt Isten népe, a 3 napi járóföld kiderült, hogy nem a szabadítás, nem az Isten tisztelet, hanem a biztos halál helye volt, és biztos halál élethelyzete, életérzése volt, de a történet itt nem ért véget, hanem épp az, hogy most kezdődik a történet. Isten népének látván látnia kellett, ahogy az Úr a biztos halálon át készít, azon keresztül készít nekik útat. És ezt nem lehet elmondani. Ezt csak átélni lehet. Én sem tudom elmondani, hogy mit élt át az az ember, az az édesanyja, az a kisgyerek, aki látja, jön az egyiptomi hadsereg, a bérgyilkosok, ott van előtte a tenger, oda van szorítva, időkérdése, lemészárolnak. Nem tudom, mit éltek át. El tudom képzelni, de ugyanakkor meglátni ebben a helyzetben, hogy most készít az út nekünk ezen a halálon keresztül utat, na ezt megragadni, erről nem lehet beszélni. Ez annál több. De beszéljen erről nekünk Isten szent lelke. Kinek a szívében? Mert senki nem láthatja meg a szabadítás, a szabadság túlsó partját, ugye át kellett menni a tengeren, ameddig saját egyiptomának biztos halálával szemben nem nézett. Tehát ennek a népnek szembesülniük kellett mindenkinek ott, hogy Egyiptom a halál földje. A halál. És ezzel szembesültek is. Na, voltál-e már a saját temetéseden, ilyen értelemben? Mert az ige hallgatás során, az evangéliummal való találkozásunk során el kell jutnunk ebbe a helyzetbe, ebbe az állapotba. Láttad-e magad így kiszolgáltatva? Egyáltalán fölfogod ezt a kiszolgáltatott állapotot. Mert abban a pillanatban, amikor ebben a helyzetben, vagy ebben az állapotban, vagy akkor tisztán, valami kristálytisztán tudod, hogy most vagy megkönnyörül rajtad Krisztus, és üdvözít téged, vagy jön a halál, és elragad téged. Ez a két opció van. És akkor ezt nagyon tisztán tudod. Ott már nincs hazugság. Ott semmi hazugság nincs. Ott már csak te vagy, és az Úristen. Ebben a letisztult állapotban tehát mit mondtál az Úr Jézus Krisztusnak, aki melletted van, ahogy énekeltük is, mindig veled van. Mit mondasz neki ebben az állapotban? Milyen érzés az ige tükrében ezzel szembesülnünk? Mert ha kinyitjuk a Szentírást ehhez a történethez, akkor azt látjuk, hogy ez a nép rettegett. Rettegett, szószoros értelmű rettegett, halálfélelemtől rettegett. Ez nem egy felemelő érzés. Kell nekünk ilyen? Hát persze, hogy nem kell. Izraelnek is meg kellett tapasztalnia, mondjuk így bele kellett halnia. Mit gondolsz, lehet-e meghalásnak, eme keserű pohara nélkül is üdvözülni? Jézus Krisztus befogadni a szívedben, mellette dönteni, neki elköteleződni, csak úgy hallelujázva és lálálázva, vagy ezen is át kell menni. Mert ezután tényleg az ünnep jött, olvassuk csak el a történetet, olyan ünnepeltek, de csak ezután. Én csak azt az evangéliumot tudom hirdetni az Isten szavával, hogy nem lehetséges más üdvösség, csak is ez. Bár csak volna, de nincs. Jézus nem költői kérdést tett fel, amikor ezt kérdezte, és ezt tőlünk is kérdezi. Megihatjátok-e a poharat, amelyet én megiszok? Megkeresztelkedhettek-e azzal a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedtem? Hogy? Hogy a Jézus keressége ugyanaz a keresség, mint a miénk? Miről is van szó? És a tanítványok azt mondták, igen. Jézus így folytatta. Az én poharamat megisszátok. Halljuk? Megisszátok? Tényként állapítja meg. És a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. Tényként állapítja meg Jézus. Mert a tanítvány nem nagyobb, mint a mestere, sem a szolga nem nagyobb az ő uránál. Jézus tehát, amikor kiitta ezt a keserű poharat, így szólt: a Getsemáné kertjében jön a világ fejedelme, és én bennem nincs semmije. Mit jelent ez? Jön, de nincs én bennem támaszpontja. Ezt jelenti. Nem tudja bennem megvetni a lábát, mert nem tudott kialkudni magának egyetlen tűhegynyi helyet sem. Ezt Jézus elmondta. Valahogy mi is ide kéne eljussunk, hogy ne legyen talpalatnyi helyesen. De most emlékezzünk a húsvéti történetre egy kicsit. Egy kicsit más szemszögből, mondjuk úgy ebből a szemszögből vizsgáljuk meg egy picit a húsvéti történetet, amelyet minden bizonnyal mindenki ismer, hiszen minden húsvétkor halljuk. Krisztus mindenkinek mindenhol azt mondta, mármint a feltámadott Krisztus, hogy ne féljetek. A feltámadás utáni Jézusról beszélek. Ne féljetek, sőt, örüljetek. Gyászotok forduljon végre már nagy örömre. És nem működött. Nehezen ment. Gondoljunk csak Tamásra, meg a többiekre is. Krisztus kijött a sírból, feltámadta halottak közül, de a tanítványai, az őt rajongva szerető népe, nem csak a 12, őket még sokáig fogva tartotta az a bizonyos nagypénteki kereszthalál. Helyezzük magunkat egy kicsit a helyükben. Számukra nem valami mese, magasztos teológiai szöveg volt az együtt megfeszítve Jézussal szöveg, hanem ez egy átélt valóság volt az ő részükről, mert ott a Golgota kereszt alatt Jézussal ők is meghaltak. Nem úgy, hogy megállt a szívük, egy kicsit másképpen, de belehaltak. Mint ahogy egy házaspár esetében is, ha tényleg szerették egymást, és nagyon szerették egymást, ha valaki előbb megy el, az a másik egy kicsit belehal abba, hogy a társa elment. Fizikai fájdalmat érez a testében hónapokon keresztül. Így voltak a tanítványok is. Belehaltak abba a nagypénteki szörnyűségbe, amit át kellett élniük. És nem is tapasztalat volt ez. Ég tovább megyek, az ígére alapozva mondom. Nem is tapasztalat volt ez, mert a halott azért halad, hogy már nem is tud tapasztalni sem. A nagy alkudozónak, tudjuk, a kísértőnek, a sátánnak pedig nincs kezdenie valója a halottal. Ha valaki halott, azzal már ő sem tud semmit tenni. De a halottakat feltámasztó Krisztus, ő már tud mit kezdeni a halottal. Mert ő Isten. Szóval egyedül Isten tud valamit kezdeni a meghalt emberrel, a Jézussal együtt meghalt emberrel is. És még tovább megyek. A húsvéti tanítványok nem csak a valóságos halált látták, hanem a valóságos életet is, hiszen látták a szemükkel a feltámadt Krisztust, megtapogatták, együtt ettek vele, hallották a hangját, nézték, nem ismerték meg, nem akartak hinni a szemüknek, nem akartak hinni a tapintásuknak, mert amikor néztek, valami mást láttak, amikor megtapintották, valaki mást éreztek, bizonytalanok voltak. Tehát látták a feltámadottat is. Húsvétkor a szentek sírjai mégis megnyíltak, és élő szentek jöttek elő, olvassuk a Máté evangéliumából, kérdezzük, hogy hogyan, nem értjük, a feltámadott Krisztus lelke és ereje által. És ezt másképpen le is írják az evangélisták, mert mit is tett Krisztus a tanítványaival a legelső találkozásukkor, amikor feltámadt, és meglátták őt, és megrémültek, rájuk lehelt, mint egykor az Isten a föld porából formált Ádámba lehelt, hogy élővé tegye azt az embert, hogy élővé tegye. És ezt tette Jézus a tanítványaival. Rájuk lehelt, hogy élők legyenek, hogy éljenek. Így tette Krisztus élővé a megfeszítés halálával meghalt tanítványait. És ezek nem csak jelképes cselekedetek voltak, olyan szimbólumok és metaforák, hanem ez megtörtént. Az történt, amit ott leírnak az evangélisták. Az történt, hogy mi is megértsük, hogy mi is a Krisztus lelke által elevenedünk meg. A prédikált ige gerjeszti föl bennünk Isten szent lelkét, és az ő minden munkáját, és végzi el bennünk azt a nagy váltságot, amit az apostoli hitvallással, az Anyaszentegyház győzelmes hitvallásával összefoglalva megvallunk. A halottal egyedül Istennek van mit kezdenie. Jézus tanítványai tehát, és itt nagyon hangsúlyozni szeretném ezt, a húsvéti tanítványok nem maguktól élettek meg. Nem maguktól kezdtek el örvendezni. Nem. Nem lettek volna erre képesek, ha az Úr Jézus nem lehel rájuk, hogy élővé tegye őket. Ezt higgyük el, minden mozzanat fontos abban a történetben. A húsvéti történetben egy valaki cselekszik mindvégig, a többiek pedig elszenvedik ezt a cselekvést. A halálból feltámadt Krisztus, aki egyedül kapott hatalmat arra, hogy halottakat támasszon, amint az atyának van hatalma, olvassuk a János 5-ben, hogy halottakat feltámaszta, ugyanúgy adta a fiúnak is, és ez történt húsvétkor. Új életre támaszt, mindenek felett való teljhatalommal uralkodjon, addig kell néki uralkodnia a Korintus 15-ben. Olvassuk ezt, ameddig minden ellenségét a lábai alá vetti, utolsó ellenségként a halált. Mind nagy dicsőség, hogy Jézus Krisztus feltámadása maga a feltámadott és megdicsőült Krisztus, az bizony egyben az új világ is, az egyben az új élet is, a mi új életünk és a mi új világunk is. Mindez annak az ígérete és biztos garanciája, hogy van ott fenn egy ország, egy másik világ, amit nem fogunk elrontani, hanem megérkezünk oda, mert Isten akarja így. De felszólít, annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne élessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimá és leányaimá, mondja az Úr, a mindenható Úr. Kedves testvéreim, a hitben meg lehet rekedni, vissza is lehet fordulni a vágyainkban Egyiptom irányába, tudjuk a pusztai vándorlás történetéből, nehogy azt képzeljétek, hogy ez a mi életünkben nem lehetséges, de igen. Ezért alkudozik értünk és ellenünk a sátán, hogy ezt bennünk, ezt a visszacsalogató munkát elvégezze, de álljunk ellene. Mert ha megengedjük, akkor ez már a hazugság tudatos választása lenne esetünkben. Húsvéti történetnél vagyunk még mindig. Mit tettek a katonák? Máté evangéliumban azt mondja, hogy amikor látták a feltámadás külső hatását, a katonák, az angyalokat, a földrengést, a megrepett sziklát és stb., a földrengés, meg minden, amit ott érezhettek a talpuk alatt és a bőrükben és a húsukban, akkor mit olvasunk az igében? Olyanokká váltak, mint a holtak. Ők is ugyanúgy átmentek a halál völgyén, mint ahogy a tanítványok, és rettegtek, ugyanúgy, mint a tanítványok. Félelmetes, rettegéssel rettegtek. De az ő esetükben van egy nagy-nagy fordulat, ami nem fér a fejünkbe. Miután összeszedték, összekaparták magukat, ők tényleg összeszedték magukat, mert nem lehelt belejük Jézus, ők fel tudtak kelni, érdekes. Összekaparták magukat, akkor visszamentek azokhoz, akik parancsot adták, hogy őrizzék a sírt, akik ugyanazok, akik parancsot adták, hogy Jézust feszítsék meg. Tehát visszamentek Jézus gyilkosaihoz, és temérdek pénzt fogadtak el azért, hogy utána egy hazugságot terjesszenek. És azt olvassuk a Máté evangéliumban, hogy el is hitte ezt mindenki, ezt a hazugságot. Tehát ezt tették a főpapok, akik pénzért árulják a hazugságot azóta is. A hazugság mögött rettenetesen sok pénz van. Sátán azt akarja, hogy mindig utánunk jöjjön, ha nem másképp, akkor úgy, hogy lefizet. Hogy ne lépjük át a határt. Ha kell, tehát pénzen vesz magának felségterületet, úgymond. És a katonáknál ez sikerült. Ezért lesz megrekedt egy társadalom, egy közösség, vagy egy ember esetében, ha emberről van szó, és marad meg a nagypénteknél, vagy addig sem jut el. A lényeg az, hogy egy hazugságban, egy hazug világban él attól fogva, csak hogy az a rossz ebben, hogy ezt már tudatosan választja. Júdás is a pénzt választotta, nem pedig Jézust. Ez egy tudatos, borzalmas választás volt. Ilyen ne legyen a mi életünkben. Kérdés tehát, hogy átléptük-e ezt a határt, ott vagyunk-e már a pusztában, hol imádjuk az Istent? Hol tiszteljük az Urat? A kereszten innen, vagy kereszten túl? Nagypénteken innen, vagy túl? Húsvét után vagyunk? A kárhozat földjén, vagy az üdvösség földjén? Egyiptomban igaz izraeliként, vagy Kánoánban egyiptomiként, avagy Kánoánban igazi izraelitaként. Én ez utóbbira szeretnék tippelni, hogy ebben legyünk, és ez jellemezzen bennünket. Tehát az igében azt hallottuk, hogy 3 nap választja el az embert a haláltól, de az örök üdvösségtől is. A halál, vagy az élet, ezt választjuk. Előtte adtam az életet és a halált, mondja az Úr. Válaszd az életet, hogy élj. A húsvéti katonák a halállal szembenézve a halált választották utána. A tanítványok velük szemben, ellentétben a halállal szembenézve a feltámadott Krisztust választották. És választották. És Jézus is őket választotta. Ki értheti ezt? Felettébb nagyszitok. Annak okáért menjetek ki közülük, szakadjatok el, azt mondja az Úr. Tisztátalan ne élessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, szívleljük meg a korintusi igét. Szakadj el. Hogyan? Mivel lehet, hogy már elfáradtunk, ezt a következő alkalomra hagynám, hogy hogyan szakadjunk el, mert még ez is tartalmaz üzenetet. Jézus egyszerűen csak annyit mondott Nikodémusnak, hogy úgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy szakítatunk el mi is ettől a világtól. Mert nem csak az történt, hogy felemelte a Mózes a kígyót a pusztában, hanem az is történt, hogy mindaz, aki fölnézett a rézkígyóra, ha meg is marta őt a halálos marással a kígyó, és a vérében volt a kígyó mérge, és haldoklott, de fölnézett a rézkígyóra, fölfüggesztette a halált. A halálnak sem ereje nem maradt, és nem halt meg, életben maradt. Ez a váltság, a Krisztus váltsága. Most csak ennyit mondok róla, és azt, hogy a múlt században az Amerikába kivándorolni kényszerülőknek közös tapasztalata volt, hogy az óceán járó hajót szallagok kötötték a parthoz. De amikor a hajó elindult, az a hatalmas hajó, akkor ezek a szallagok nagyon hamar elszakadtak. Ebben a képben, ebben a hasonlatban a Krisztus üdvözítése, a Krisztus váltsága az a hajó, amit ha választunk és felülünk rá, akkor amikor az beindul ez a hatalmas hajó, akkor el fog szakítani bennünket a parttól. Mint ahogy azok a szalagok elszakadtak ott, úgy szakítatunk el mi is egyszer a világtól. És ténylegesen elszakadunk. De nekünk tudnunk kell, hogy mi arra a hajóra öltünk föl. És az át fogja szelni az óceánt, és elvisz a túlsó partra. Nem a földi világot szeli át, hanem a halált és a kárhozatot. És az üdvösségbe visz a váltság. Nem a hajó visz, hanem maga Krisztus ez a hajó, és mindaz, amit értünk tett, át fog vinni minket a túlsó partra. Milyen jó lenne, ha a mi életünk, a megkötözöttségeink csak ilyen szallagok lennének, és így elszakadnának, amikor elindulunk Jézussal együtt erre a túlsó partra. Az Egyiptomból való kivonulás, ami üdvösségünk, csodálatos előképe tehát. Az a bizonyos 3 nap, az a nagypéntektől húsvét hajnaláig tartó nap, erre utal legalábbis a történet. Pál több helyen is megfogalmazza, hogy mi Krisztussal együtt meghaltunk, de vele együtt fel is támadtunk. Új életbe. Ezért figyelmeztet az ige annyiszor, hogy ne a régi emberünk szerint cselekedjünk, hanem újuljunk meg megújult elménk által, és figyeljünk a mennyeiekre, kövessük az Úr Jézust, és ne adjunk helyet a kísértőnek, álljunk ellene, ne adjunk táptalajt, támpontot az életünkben. Ez az üdvözítés megtörtént. Nem csak 3 nap választ el bennünket a haláltól vagy a kárhozattól, hanem egy egész világ. Ott vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak oltalmában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, annál, hogy ezt maga az ördög is tudja, pontosan ezért alkuszik ránk. Ezért harcol ellenünk, és ezért akar visszacsalni a maga területére, mert nem vagyunk ott. Érthető? Mert nem vagyunk ott. Ez evangélium, ennek örüljünk, és ne is legyünk ott. Ez maradjon így. Állj ellene neki, ahogy Mózes, ahogy Jézus, ahogy a pünkösdi lélekkel betelt apostolok tették, amikor halálosan megfenyegették őket, de ők akkor sem fordultak el Jézustól, mert nem tehetjük, mondták, hogy azt, amit láttuk, átéltünk, arról ne tegyünk bizonyságot. El kell mondanunk. Bizonyságot tettek. És így jutott el ez a bizonyságtétel hozzánk ezen a mai este is. Hát, hallgassa meg az Úr, adjon ahhoz erőt, hogy megmaradjunk ebben az üdvösségben. Amen. Mennyi édes atyánk, köszönjük a váltságot, az üdvösséget, amit megszereztél, amit teljesen elkészítettél, és amit bevégeztél. Hisz te mondtad a keresztfán, elvégeztetett. A mi szabadításunk végeztetett el. Az, hogy kiragadtál minket ebből a jelen való gonosz világból. Az, hogy a tulajdonaiddá lettünk. Sőt, a tested tagjaivá tettél bennünket, újjáteremtettél hatalmat szavával, és ígéd és lelked által életet lehelsz belénk is, hogy éljünk. Krisztus szerint éljünk, hogy krisztusiak legyünk, hogy a te szereteted, a te igazságod győzedelmeskedjen az életünkben, a magaviseletünkben, a döntéseinkben, hogy úgy járjunk itt ezen a földön már most, mint Isten gyermekei, mint Isten fiai és leányai. Adorunk, hogy valóban ez történjen, és megértsük, hogy mi hozzá tartozunk, és tudjunk ellenállni minden kísértésnek, tudjunk ellene mondani minden hazugságnak, tudjuk kinyilvánítani és kimondani a te igazságodat, és az a te igazságod megvilágítson, beragyogjon, győzedelmeskedjen, életet adjon, megelevenítsen, erőt adjon, és legyen még jövendőnk, Urunk, győzelmes jövendőnk, Lehet, hogy harcaink is lesznek, de adj győzelmeket ezekben a harcokban, ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk. És írd a szívünkbe a hallott ígét, a hallott tanítást, hogy az, amit megértettünk, azt, amit megértettünk, azt tudjuk a szívünkbe forgatni, és életerőnké legyen a hétköznapokban, a harcainkban és a küzdelmeink között. És segíts meg abban is, hogy másoknak is tudjuk elmondani ezt a hatalmas szabadítást. És könyörülj a gyermekeinken és az ifjúságon, hogy ők is megújuljanak és életre keljenek a Te igéd által, és élővé legyenek ebben a világban, amelynek oly hatalmas sodrása és ereje van felettük. Ragadj ki, Urunk, bennünket ebből a sodrásból, kegyelmeddel és irgalmaddal, és vonj közel magadhoz, megváltó Úr Jézus Krisztus, könyörülvén rajtunk, így könyörgünk ezért a gyülekezetért, ezért a szolgáló közösségért, hallgass meg könyörgésünket, áld meg szolgálatainkat, áld meg ezt a várost, és add, Urunk, hogy sokan megismerjék ebben a városban a Te dicsőségedet. Kérünk, mennyi szerető édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nagy szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap este is folytatódik a sorozat, amelyre mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Áldásra készüljünk, testvéreim! 462. énekünket énekeljük. A 462. ének így kezdődik, csak vezess, Uram, végig.
Vezess, Uram, végig, és fogd kezdeni.
békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg titeket testetekben, lelketekben, elméteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.